Március vége, április eleje, nagyon közel esik általában húsvét ünnepéhez. A II. Vatikáni zsinat utáni naptárreform azt a célt szolgálta, hogy ez az időszak az lehetőleg olyan időszak legyen, amikor az ünnepekre, az ünnepi időszakokra figyelünk. Éppen ezért erre a mai napra Katon István püspökatyának nem készült napszentje rovathoz kapcsolódó anyaga, úgyhogy ezt most nem tudjuk a testvéreknek bejátszani. Ugyanakkor egy érdekes szentre bukkantam, akinek március 27-én van az emléknapja, Salzburgi Szent Ruppertről van szó, aki a 7. században német területen élt, egy későbbi hagyomány szerint a Karintiáig jutott el, ahol azután szlávoknak prédikált. Társaival együtt azon a helyen telepedett le, ahol a Fischbach beleömlik a Wallerseebe, Szent Péternek szentelt templomot épített ott, Szent Péter Tavi templom néven vált ismerté. A herceg, Theodor herceg, neki adományozta a régi római város Juvanapot, határoló területet és a földbe épített kastélyt. A város újjáépítését Ruppert művének tekintik, peremén egy nagyobb Szent Péternek szentelt templomot emelt, ennek kolostora és iskolája hamarosan felvirágzott, hozzátartoztak az értékes sóbányák, amely után az újjáéledő város a Salzburg nevet kapta. A püspöki hivatal ebben az időben sok helyen, Írországban kizárólagosan nem egyházmegyéhez, hanem kolostorhoz kötődött. Úgy látszik, hogy Ruppert Szent Péter kolostor püspöke volt. Salzburg egyházmegyéjét csak több évvel halála után létesítette Szent Bonifác. Az Úr feltámadásának napján halt meg a hagyomány szerint, Írországban ezt hagyományosan március 27-ére teszik. Kedves hallgatóink, a napindító második részében Göbel Ágoston jelentkezik, ezúttal nem az eucharisztikus kongresszus híreivel, hanem egy film ajánlóval, Baranyai Bélával a Szent és Farkas című filmről beszélgetnek, amelyet szeretettel ajánlunk kedves hallgatóink figyelmébe.
A Szent és a Farkas. Baranyai Bélával, a Magyar Kurír munkatársával beszélgetünk erről a meglehetősen érdekes filmről, hogy miért érdekes, ki fog derülni a beszélgetésből, mi az, ami elmondható a Szent és a Farkas történetéről. Adott egy pásztorfiú, egy parasztfiú, aki társaival él a maga talán elszigetelt valóságában, valahol egy gyönyörű, szép olasz kisfaluban. Távol a világ minden zajától, füstjétől, szennyétől. Egyszer csak, mintha bekopogtatna a világ. Mi történik itt?
Igen, itt fontos, hogy körülbelül 50 paraszt dolgozik egy dohány ültetvényen, ami egy márkinőnek a tulajdonában van. Itt fontos az, hogy teljesen el vannak szigetelve a világtól. Az ennyiben talán nem érdekes, hogy miért, így alakult. Ezt a márkinő ugye ki is használja, és gyakorlatilag ilyen már-már rabszolga sorsban tartja őket. Ugye itt él Lazaro, de fontos szereplője ennek a filmnek Tancredi, ugye a márkinőnek a fia, aki hát valószínűleg inkább unalomból, meg egy kicsit azért, hogy bosszantsa az anyját, elhatározza, hogy elraboltatja magát. Magyarul hagy egy levelet, hogy őt elrabolták, és elvonul a hegyre oda a pont, ahol Lazaro is nagyon sokszor szokott időzni. A továbbiakban ugye azt látjuk, hogy Tancredi és Lazaro összebarátkozik, ugyanakkor van egy fura váltás a filmben, mégpedig azért, mert valahol Lazarónak, bár szoros kapcsolatba kerül ezzel a fiúval, Tancredival, de Lazarónak valahol nem érzi azt, hogy itt valami nem stimmel ebbe az egész elrablási történetbe, és a lelki ismerete dolgozni kezd. Lényeg az, hogy zavart állapotba kerül, és nem vesz észre, lezuhan egy szikla falról. És ugye itt van a filmben egy váltás, amikor egyszer csak azt látjuk, hogy már a mi korunkban körülbelül a 2015-ös év körül járunk. Az is kiderül, hogy a márkinő lebukott, az egykori munkásai pedig ugye bekerültek a nagyvárosba, ahol egyébként hasonlóan szegény körülmények között élnek. A váltás ennyiben talán, még azt mondanak, nem is lenne érdekes, de egyszer csak megjelenik köztük Lázaro, mégpedig teljesen ugyanolyan állapotban, ahogy ők utoljára látták. Magyarul neki kiesett az a 20-25 év, ami ugye a kettő között eltelhetett. Egyébként érdekes, nem tudjuk pontosan megmondani, hogy milyen időszakban játszódik a film. Egy dolgot igen, hogy a mobiltelefon már létezik. Ez a történet szempontjából fontos.
Beszéltünk Lázaróról, beszéltünk Tancrediről, ők talán a kulcs szereplői ennek a filmnek. Egy kicsit még Lázaróról. Ugye ő az, akit, mint mondtad, megtalálnak, vagy ő találja meg a többieket ilyen 20-25 év elteltével, és hát rácsodálkoznak, hogy semmit sem öregedett, ugyanolyan állapotban van, mi történhetett vele, és hogy ugyanaz a jámborság jellemző rá, mint a film elején. Jámborság vagy együgyűség? Nagyon érdekes, ahogy a többi szereplő viszonyul Lázaróhoz.
Igen, Lázaró egy olyan valaki, nagyon nehéz jelzőket találni rá egyébként. Az egyik, ami az embernek valóban eszébe jut, a jámborság, és mondjuk az ártatlanság, mégpedig azért, mert azt lehet látni, hogy az ő munkatársai ott ezen a tanyán kihasználják őt, ugráltatják, ha éppen olyan van, meg viccelődnek vele, de Lázaró az a lényeg, hogy ő soha nem vet ez ellen semmit, hanem mindig csinálja azt, amit neki mondanak. Úgy tűnik, hogy az ő alakja egy olyan valaki, akitől egész egyszerűen teljesen távol áll mindenfajta emberi hátsó szándék. Ő nem is feltételez másokról ilyet, és Tancrediről sem. És ezért juthat eszünkbe ez a szó, hogy jámborság. Valóban szerintem ez egy kulcsa a film értelmezésének. Ugyanis a jámborságot azért mi vallási értelemben is szoktok használni, és azt lehet észrevenni, hogy ahogy mondtad, valóban ugyanakkor egyfajta együgyűség is jellemzi. És a film ebben játszik, hogy akkor, ha valaki egy igazán jó ember, úgy, ahogyan azt talán szeretnénk mindenkitől, az egyben annyit jelent, hogy akkor együgyű. Ugye ő keveset beszél, tényleg csak a környezetére figyel arra, hogy mikor tehet valakiért valamit. A gondolkodásáról egyébként nyilván nem tudunk meg semmit. A jámborság mellett pedig, hát hogyha szabad átvezetni egy másik gondolatig, nagyon érdekes a filmben az, filmnek az lett a címe, hogy A Szent és a Farkas. Ugyanakkor ez egy magyar cím, tehát nem ez az eredeti címe, de nem véletlen valószínűleg, hogy eszébe jutott A Szentre, gondolok most, a magyar forgalmazónak, hogy ezt a címet adják a filmnek. Valóban úgy viselkedik, főleg egyébként a film második részében a városban Lázaró, mint egy szent. Mellé kell tenni, hogy többször feltűnik a filmben egy vallási elem. Például van, hogy egy képet látunk a falon, amit szent képekből raktak össze, tehát látjuk, hogy ez csak egyfajta inkább díszítő funkciója van, vagy a Márkinő a Krisztus követéséből olvas föl a gyerekeknek, persze azt a részt olvassa föl, hogy nekik hogy kell engedelmeskedni az embernek, ugye másoknak, de érezzük, hogy ezek elvesztik a vallási funkciójukat. És ugye nagyon érdekes az a jelenet, amikor ez a társaság bemegy a templomba azért, hogy a zenét hallgassanak. Nem azért megy be, hogy imádkozzanak, nem azért, mert istenháza, hanem azért, mert szól a zene. Kizavarják őket onnan, mert épp nem alkalmas, és amikor kimennek, akkor elhallgat a zene, szó szerint ott nem működik már az orgona, és a zene megy utánuk. Ez is érdekes, hogy ennek is csak áttételesen gondolunk mellé egy valami fajta vallásos értelmezést, vagy vallási értelmezést, hogy valami nagyon lényeges az, ami hát elsősorban Lázárót követi. Persze azán gondolkodhat a néző, hogy mit is jelképez itt a zene, ami ugye Lázaró után megy. Együgyűség. Érdemes ugye megjegyezni, hogy azért azt látjuk a szentek életében, hogy valóban van egyfajta együgyűség. Egyikinek jobban, talán másiknak kevésbé jellemzi az együgyűség, de ez az együgy, ez ugye azért mondjuk, ahogy a szó is szokta jelenteni, hogy hát egy az ügye, Isten. Lázarónak nem. Tehát Lázarónál nincs ilyen, nem találunk ilyen elemet. Ugyanakkor az, hogy nincs benne a vallási elem a filmben, csak ilyen utalásokkal, és mégis a szent jut eszünkbe, ez nem véletlen. Több rendező is amikor vallásos témát dolgoz fel, vagy valamilyen módon a vallásival, mondjuk akár szenttel, vagy bármi ilyesmivel foglalkozik a filmje, akkor most ez egy képzavar lenne, azt mondom, hogy egy profán módon foglalkozik ez a film a szenttel, inkább, de ha azt mondom, hogy szekularizált módon, az meg ilyen nagyon ideológikus, vagy nagyon elméleti. De hát nem tudom most jobban megfogalmazni, valóban azt akarja érzékeltetni szerintem egyfelől a film, hogy a mai ember egész egyszerűen nem tud mit kezdeni a szentséggel úgy, ahogyan azt egyébként akár 2000 éve értjük. És a rendező, nem egyébként, nem ez az egyetlen film, ahol éppen emiatt kerüli is a direkt vallási utalásokat, inkább áttételesen szimbólumokba, egy pillanatra villantja fel ezeket, de mi nézők mégis ott érezzük, vagy ott érezhetjük, ha nyitottak vagyunk rá. Ha ugye nem vagyunk nyitottak rá, akkor mit fogunk látni Lázaróban? Egy együgyűt.
Az egyik legolvasottabb hírportál kritikát közölt a Szent és a Farkas című filmről, és ott számomra érdekes módon Lázárót a népszerű amerikai karakterrel, Forrest Gump-al állították párhuzamba. Te ezt mennyire érzed helytállónak, vagy mennyire nem?
Érdekes felvetés. Forrest Gump is egy jó ember. Tehát ami miatt az ő karaktere népszerű lett, az ez. Hogy egy végtelenül jó valaki. Persze ott kiderül, hogy ugyanakkor valószínűleg az intelligencia hányadosa nem lehet valami magasan, de minket ugye nem zavar, sőt, kifejezetten érdekessé teszi a figurát. Ugyanakkor mégsem pontos, persze Lázaró is egy jó ember, ezt látjuk, de ahogy mondtam, őt valami más oldalról közelíti meg a rendező, másként állítja elénk. Forrest Gumpról nem jut eszünk be, azon kívül jó, hát szegény együgyű egy kicsit, de nem jut eszünk be az, hogy szent, de Lázaróról eszünkbe jut. Ugye ami miatt nyugtalanító és érdekes ez a film, az több dolog is, de az egyik pont ez, hogy akkor hogy kell őt látni, mit kell látnunk Lázaróba valójában. Tehát, ahogy az előbb mondtam, valóban egy olyan szent, aki mellett elmegy persze, akit nem veszi észre a környezete, hogy ő tulajdonképpen egy szent, de ugye rögtön azt mondja, na de mi szent? Hát ő soha nem látjuk őt imádkozni, vagy nem jár templomba. És mégis ez jut róla az eszünkbe, mondom, függetlenül attól, hogy persze ez a filmnek a címe. Hát igen, a néző dolga, hogy ezen elgondolkodjon, hogy ez hogyan is kell érteni.
És hogyan is kell érteni a címet? A szentről beszéltünk, de ott van a farkas. Mi lehet ez a farkas? A farkas nagyon hangsúlyos a film első felében, aztán a vége felé is nagyon-nagyon hangsúlyos elem lesz ez a kettősség. Lázaró és Tancredi.
Igen, itt már azt gondolom, hogy talán jobban a fantáziánkra vagyunk bízva. Megtehetnénk azt, hogy ha mély elemezzük a filmet, akkor persze elő lehetne szedni, hogy a farkas az állat, mint olyan, mondjuk adott esetben egy filmben mit jelöl. Nem, én nem vagyok ebbe biztos, hogy ezt pontosan meg lehet látni. Ugye vadállatról van szó, tehát nem egy kutya megy oda, hanem valamilyen módon egy olyan állat, amelyik ezt a fajta természet közeli, ugye az állatról nekünk is az jut eszembe, szoktuk is mondani, hogy ártatlan az állat, tehát az állat is bűntelen, de azt gondolom, hogy a további az inkább spekuláció lesz. Ez a film azért érdekes, mert akkor, amikor megpróbálunk róla beszélni, akkor azt veszük észre, hogy szinte mondataink közben bizonytalanodunk el, hogy jól értjük, kell-e érteni, ugye vannak olyan filmek, amit egyszerűen megnézünk, forgatunk magunkba, jó, persze gondolkodunk is rajta, de valójában az élményt, mint olyat visszük magunkkal. És szerintem ez a film azért érdekes, mert egy szép film, nagyon-nagyon jól elkészített film, atmoszférája van ennek a filmnek, és egy mozi élménnyel tudunk hazamenni akkor, hogyha megnéztük ezt a filmet. Egy olyan ember, aki rendszeresen művészfilmeket néz, is tudja majd értékelni, és egy olyan valaki is, aki mondjuk csak betévedt a moziba.
következőkben Bozzai László, Oberfunk Pállal, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatójával készített riportját hallgathatják meg, kedves hallgatóink, hogyan tud ebben a járvány időszakban egy színház mégiscsak működni, kultúrát továbbítani a körülötte lévőknek, kultúrát továbbítani az embereknek.
Egy csodálatos kezdeményezés indult el a Veszprémi Petőfi Színház gondozásában, mint egy különleges futárszolgálatként működve házhoz viszik a kultúrát a Veszprémben a koronavírus miatt lakásaikban rekedt embereknek, ami abból áll legfőképpen, hogy énekelnek az ablakok alatt, és gondolom rengeteg sok mosolyt látnak emiatt minden egyes nap. A vonalban Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Honnan jött a kezdeményezés ötlete?
Hát azt hiszem, hogy azt tudom mondani, hogy belülről fakadt, itt sokat tanakodtunk, hogy egy pillanat alatt elvesztettük egymást a közönség és a színház, és annyira megszoktuk, hogy együtt vagyunk, hiányoztak nekünk, és úgy éreztük, hogy mi is nekik, illetőleg mi akartunk mindenképpen, hiszen annyi minden... nél találkozunk össze egy évad közben, túl akár a bérletes előadásainkon is, és ugye elképzeltük, hogy milyen is lehet nekik is, ugye bezártan a lakásban, fegyelmezetten, és tényleg fogadva az instrukcióknak otthon lenni, és ugye eszünkbe jutott, hogy mi lenne, hogyha oda mennénk hozzájuk, és vinnénk egy kis színt ebbe a nehéz időszakba, a könyvsekintettel volt ez az első szombat-vasárnapi hét, amikor meg akartuk törni ezt a ideiglenes csendet, amely ott a lakásokban honol, és azt gondoltuk, hogy különböző helyeket keresünk, ahol sok embert tudunk egyszerre elérni. Úgyhogy szombaton és vasárnap voltunk a 3-3 helyszínen, valóban nagyon sokan hallhattak minket. Itt néhány mondatban szóltam hozzájuk, egy kis biztató szóval, egy kis Babits Mihállyal, és aztán elénekeltünk nekik egy néhány dalt, ez körülbelül egy ilyen 20-25 percet jelentett egy ház előtt. És érdekes volt látni egyébként a hallgatóságot, ahogy megnyíltak az ablakok, a erkélyekre kijöttek, és egyfajta ilyen színházzá változott ez a körzet ott, ahol voltunk. A páholyokká váltak az erkélyek, és nézőtérre az ablakok, és úgy kiabáltak, meg tapsoltak, meg nagyon sokan énekeltek és táncoltak velünk.
Ezek szerint akkor elmondhatjuk, hogy rendkívül pozitív volt a fogadtatás a lakosság részéről. Gondolom azért sok meghatott arcot is lehetett látni.
Igen, és utólag főleg az nagyon jól esik, hogy nagyon sokan, vagy hát nem is az, hogy jól esik, hanem örülünk annak, hogy elérte a célját, hogy többen visszajeleztek, hogy megszínesítette ez a napot arra a napra, már arra az estére már sokkal könnyebben készültek, és aztán sokkal szebben is telt, és hogy jó volt érezni azt, hogy ezek a kapcsolatok, ha bár csak egy időre, de maradnak, ha megszűntek is, és hát ezek nagyon jó visszajelzések voltak, számtalan ilyen visszajelzést kaptunk.
Tervezik-e esetleg ennek a kezdeményezésnek a folytatását, vagy van-e valami más hasonló ötlet még ilyen kezdeményezésekre?
Mindenképpen tervezzük, itt nyilván két dolog lehet, az egyik ugye az időjárás, de arról azt hallottuk, hogy jó, hogy az operatív törzs milyen új rendelkezéseket hoz, illetve a kormány milyen rendelkezéseket hoz, mert ha szigorodik a helyzet, akkor nyilván figyelembe kell vennünk. Itt is nagyon figyeltünk arra, hogy nem voltunk sokan 4-5-en, és jó messzire is álltunk egymástól, külön autókkal érkeztünk, hogy mi is azért példát adjunk, meg maszkok voltak rajtunk, tehát nem mi is ügyelzünk azért egymásra, de szeretnénk folytatni. Azért van most egy nagy akciónk, most már rengeteg maszkot vartunk, és varrunk egyfolytában, itt a varni tudó hölgyek, meg szabni tudó hölgyek, de urak is beszálltak, varjuk a maszkokat a kórháznak, a városnak, szociális intézményeknek, orvosoknak, orvosi rendelőknek, asszisztenseknek, és sorolhatom. Nagyon sok embernek itt most is van még egy 20 000-es megrendelésünk a várostól is, hogy próbáljunk helytállni, de egyéb módon is biztatjuk magunkat, hogy menjünk el és segítsünk, ahol csak tudunk.
A mostani koronavírus járvány nagyon-nagyon sok ember életét és terveit átírta egy jelentős időre. Ez főként igaz a kultúrában dolgozókra, így például a művészekre, háttérmunkásokra. Gondolom ez a Veszprémi Petőfi Színházat sem kímélte. Hogyan tudja a színház átvészelni ezt az időszakot, mint intézmény, illetve a társulat tagjai, illetve a háttérmunkások hogyan birkoznak meg ezzel a helyzettel, mind szakmailag, mind pedig érzelmileg?
Hát nyilván ez egy nagy számára, és azt látom, hogy akik kaptak feladatot, vagy tudtak most feladatot teljesíteni a maszkvarrás során, vagy akár ezzel a fellépéssel is, vagy hangosítással, vagy hasonló módon, azok egy kis megkönnyebbülést éreznek azért, mert értelme van annak, hogy az ember felkészül valamire, és elmegy egy picit, és aztán visszamegy, és történt valami azon a napon vele. Mi keressük a módját annak, hogy további feladatokat tudjunk adni, nyilván körültekintéssel eltolva a munkaidőket, minél kevesebb kontaktus létrehozásával. Hát maradt itt, a gazdasági feladat elég sok van, amelyeket beszámolókat és egyéb határidőket be kell tartani, tehát ott a hölgyek bejárnak, illetve elég sokat be kell, hogy jöjjenek. A gyártás területén ugye a maszkokat a jelmezgyártás tudja, és a színpadi háttérmunkánál ott némi karbantartás, bontási munkálatok vannak a díszletek terén, de most biztatunk arra munkatársakat, hogy akik ilyen módon nem tudnak éppen most beszélni, hogy valamilyen közfeladat vállalásával igazoltan tudják a színházat értesíteni, és akkor mi azt ilyen munkaidőben jóvá tudjuk nekik majd írni.
Gyönyörű szép kezdeményezésekről hallottunk. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban ezekhez. Remélem, hogy sok ember tesznek majd még ezzel boldoggá a jövőben is. Ober Frank Pált hallották, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóját. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, köszönjük mai napi figyelmüket. Napindító műsorunk ezzel véget ért. Köszönjük, hogy ma is velünk voltak. Áldott szép napot kívánunk. Elbúcsúzik a műsor két szerkesztője, Fülöp Ákos és Németh Zsuzsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
Interjú Szikora Róbert.